Jó reggelt kívánok, jó étvágyat kívánok. Ugye a héten palacsinta nincs, de bundás van helyette. Ugye múlt héten beszéltünk egy kicsit az ima lényegéről, és beszéltünk arról a nagy létráról, és próbáltunk felmászni lépésről lépésre, és aki nem volt itt, azt lehet lehallgatni a zsidókom per MP3. Ma egy kicsit az imakönyv történelméről fogunk beszélni. Hogy lett ez az imakönyv, ami a kezünkben van. Nézzünk meg, és legalább az elején a szövegnek a kerete lesz Maimonides, az ima szabályai első fejezet. Azt mondja Maimonides. Tevőleges parancsolat imádkozni minden nap, hogy írva van a Bibliában, szolgálja Isten teljes szíveddel, még is, milyen isteni szolgálat, ami főleg a szívben van, és nem kézben, vagy ilyesmi, az ima. De hányszor kell imádkozni, az már nincs a Bibliában előírás. Ugyanígy a Biblia nem írja elő az ima szöveget. Mit kell a tartalmazni? Azt se írja elő, hogy mikor kell imádkozni. És mivel nincs előírva, mikor kell imádkozni, akkor az ima ez nem számít olyan micva, ami időhez van kötve. Ugye ezt már említettünk, hogy olyan micva, ami időhez van kötve, a tevőleges micva, ami időhez van kötve, az attól nők fel vannak mentve. De mivel ez nem időhez van kötve, mert minden nap kell imádkozni, nincs előírás, hogy mikor, akkor nőket is kötelezi. Most, Maimonides szerint, biztos figyeltünk rá, hogy a bibliai előírás azt tartja, hogy minden nap kell imádkozni, csak nem mikor és mit. Más vélemények azt mondanak, nem, még az sincs előírva, hogy minden nap, hanem az a lényeg, amikor szükség van valamire, valami baj van, akkor kell imádkozni. Amikor az ember úgy érzi, hogy valami hiánya van, és kérni kell az Istentől, akkor előírás. Ha nem érez semmi különleges indítatás, mert itt mennek a dolgok maguktól, akkor nem előírás az ima. Maimonides azt mondja, nem, minden nap kell imádkozni. No, ez a két vélemény van. Most, mondja Maimonides, ha nincs előírva, csak az van előírva, hogy imádkozni kell, akkor ha az ember ide jól rászokik, akkor sokat imádkozik. Ha az ember nem tudja magát jól kifejezni, akkor keveset mond. Ha az ember úgy szokik rá, akkor egyszer imádkozik minden nap. Van, aki többször imádkozik, ezek a dolgok nincsenek leírva, ugye? Mert az ima lényegében ez egy Istenhez fordulunk. Ha Istenhez fordulunk, azt mondja, hogy ez egy ilyen belső érzés és belső indítatás, és ez nincs előírva. Azt sincs előírva, hogy egyedül vagy közösségben, az teljesen önálló. Most, ehhez még hozzá kell tenni egy pár dolgot. Hogy? Az igazság az, hogy már ős idők óta már alakult olyan dolog például, mint a napi három ima. Még akar is, amíg nem volt előírva. Például Zsoltár a könyvében 58:18 azt mondja Dávid király, este, reggel és délben fordulok hozzád, és kérem, hallgass meg a hangomat. Azt jelenti, még nem volt előírva, ez egy 1000 év. De még nem előírva, de ő már rászokta magát a napi háromszor imádkozni. Jóval később, amikor Dániel könyve, Dániel az Babilonia fogságban volt. Polgári időszámítás előtt egy ilyen 600, 500, ilyesmi, szóval jóval később, mint Dávid király. Dávid király után egy ilyen 700 év. Azt olvasunk Dániel 6:11-be, hogy neki az ablakok nyitva voltak, azt jelenti Jeruzsálem felé, és napi háromszor szakadt imádkozni és hálát adni az örökkévalónak. A napi háromszor mondja a Talmud, az kapcsolódik az ős atyákhoz is. Ugye Ábrám, Izsák és Jákobról van írva a Bibliában, hogy imádkoztak, és érdekes módon Ábrámra az van írva, és felkelt reggel, és imádkozott, Izsákra az van írva, hogy délután volt, ugye amikor Rebeka jött, a mennyasszonya jött, akkor azt olvasunk, hogy délután volt, és Izsák épp kiment a mezőn imádkozni. És Jákobról pedig este imádkozott. Azt mondja, hogy a napi háromszor ez ennek a párhuzam az ősatyák, akik imádkoztak reggel, délután, este. De ez még mind nem előírás. De, hogy észre lehet venni, amikor még mielőtt ez elő lett írva, akkor már azt olvasunk, hogy Dániel milyen irányba imádkozott? Jeruzsálem felé. Jeruzsálem felé és a Szentély felé. Ez az első perctől kezdve az egész zsidó nép egy irányba imádkozott. Szint még az eredeti állapot, mielőtt rendszeresítve lett az egész ima, akkor már egy dolog mindenképpen volt, hogy mindenki Jeruzsálem felé, a Szentély felé imádkozott. Most. Ez így ment 1000 éven keresztül Mózes ideje óta, Ezra idejeig. Ki az Ezra? Ezra volt a zsidó nép vezetője, amikor a zsidók visszatértek. Babiloni fogságtól, pontosabban ő vezette őket vissza, nem az egész zsidó nép, a zsidó népnek egy része, és ő volt a vezetője, a legfontosabb vezetője ott Izraelbe. Ő volt, közreműködött a jeruzsálemi második szentély felépítésében. Szóval ez volt Mózes ideje óta, Ezre idejeig, és Ezre ideje az körülbelül polgári időszámítás előtt ilyen 500. Kikerekítve a számokat. Amikor beszélünk ilyen régi időkről, akkor kár beszélni évről, mert nem is lehet beszélni ilyen pontos évről. De még ebben az időben is volt valami kis formája volt az imának. És ezt Maimonides mondja ott. A formája, annyi formája volt, hogy ilyen általános alapelv. Az általános alapelv abban állt, hogy Maimonides szerint minden nap kell imádkozni, és az imának úgy kell, hogy legyen a sorrendje, hogy először kell, hogy legyen dicsérő szavakat, és aztán lehet csak kérni. Ez egyszer csak nem ínik, az ember csak oda jön a királyhoz, és azt mondja, kérem szépen. Oda jön a király, azt mondja, jó napot kívánok, nagyon örülök, hogy fogadod. Jó szívű, és kegyelmes, stb. És ezért kérem, hogy mondhatja az ember, igen, a királynál szükség van ilyen bevezető szöveget, kicsit kelteni benne az az érzést. Az Istennel erre nem igazán van szükség. Az igaz. Nekünk van szükség erre. Azt jelenti, amikor elmondunk ezeket az dicsérő szavakat az Isten, nekünk van fontos kelteni bennünk az az érzés, hogy ki előtt állunk, kivel beszélünk most. Szóval az első dolog az, hogy dicsérő szöveg, lehet mondani, az ilyen bevezető szöveg. Aztán elmondjuk az, amit kérünk, és aztán mielőtt elköszön, ugyanúgy az előbb említett királynál, az ember elmondja a kérését, akkor nem csak azt mondja, viszontlátásra is elmegy, azt mondom, köszönöm szépen, az hallgatod, biztos vagyok benne, hogy teljesíteni fog a kérésémet, mert olyan jóságos és kegyelmes a népével szemben. Ez volt mindig a formája az imának. Bevezető szöveg, az ember elmondja a kérését, kérelmét, és aztán búcsú szöveg, ami szintén egy ilyen dicsérő szavak. Mikor változott meg, és miért volt szükség erre, hogy változzon? Azért volt szükség erre, hogy változzon, és ez pedig nem egy kis dolog okozta, ez a babiloniai fogság. Babiloniai fogság az összesen 70 éve volt. 70 éven keresztül voltak Babiloniában, és aztán már kezdtek visszajönni Izraelben. De olyan óriási hatása volt ennek a zsidó életre, hogy el se lehet mondani. Eljöttek Babiloniában, és akkor lehet mondani bizonyos szempontból, szétment az egész, szétment a zsidóság, nem volt meg a szentély, mint a zsidó nép központja. És ezért itt hirtelen nem volt szentély, és akkor felfordult az egész, és teljesen. És olvasunk ezzel a könyvében, hogy visszajöttek Izraelbe, akkor meg kellett tanítani őket, mi az a sábez. Meg kellett tanítani a zsidó házassági törvényt. Meg kellett tanítani az egész tórát, minden. Tessék? Igen, 70 évezett pár generáció. Ha nincs igazán megszervezve a zsidó élet, akkor szétmegy. Hát napjainkban kevesebb, mint 70 év alatt szétment a zsidóság sok országban. Most, ez itt a törvényekről van szó. Itt egy másik dolog, ami szintén nagyon erős csapást számított ezt a zsidóknak, a nyelve. A nyelvet elfelejtették. És erre írva is van, amikor visszajöttek a zsidók Babilonjában, Nehemia könyvében, ha jól emlékszem, akkor nem tudtak beszélni, a gyerekek félig ásdódit beszélnek, félig ez, félig az. Most mi a probléma? Itt az ima kapcsán, mi a probléma, ha nem ismernek jól héberül? Ugye azt mondtuk, hogy az ima lényegében ez ilyen spontán belső érzés, és az ember elmondott bizonyos szöveget. Ha tudja magát kifejezni. Ha nincs szókincse, és nem tudja igazán kifejezni magát, erre vagy az ember egyáltalán nem kezd bele az imában, vagy belekezd, és nagyon szűkszavú, ilyen szegényes nyelv, vagy az ember úgy érzi, hogy szűk szavon nem lehet imádkozni, akkor keveri. Elkezd héberül, ami nem egy héberül, kiegészíti babiloniai különböző nyelvekkel, és akkor megint nincs formája az imának. És erre az Ezra és az ő bírósága, vagy más források, ez mindig úgy van megfogalmazva, mint Ancsék Neszet Hagdolá, a nagy gyülekezet férfiai, ez 120 proféta és nagy bölcs jelentett. A döntő többsége, vagy majdnem mindenki ezek közül, nem is tudunk az ő nevüket. Ha emlékszünk, akkor az atyák bölcs tanítása vé rögtön az elején, akkor van egy olyan mondat, Sámuel imájában található ez a 287. oldalon, első fejezet, második misna, Simon az igazságos, a szent gyülekezet egyik utolsó tagja volt. Itt már név van, és ő pedig a misnai bölcsek, misnai és talmudi bölcsek egyik elsője. Elsőnek számít. És az utolsó bölcs, ő meg van nevezve. A többi 120 ezeren kívül nem nagyon tudunk, akik voltak, de írva van, hogy ezek proféták, és nagyon különleges emberek voltak. Ők már erre Ezra és az ő, szerint a nagy gyülekezet férfiai azt mondtak, hogy nem lehet tovább így, és erre mégis adtak egy keretet az imának, elejírtak, hogy mi hogy nézen ki, ők a 18 áldás legyen, a főima része, ugye az Amida, 3 áldás legyen a bevezető dicsérő szavak, utána 12 áldás legyen a mindenféle dolog, amit az ember, a magánember vagy a közösség kérheti, az mind benne van, de a legfontosabb dolgok benne van, és aztán még az utolsó rész megint három áldás. És akkor így, még az is, hogy nem tud héberül, van neki egy kész szöveg. Még egy dolog, hogy ők azt mondtak, hogy van, már nem lehet bízni abban egy spontánban. Kell adni ennek is egy bizonyos rendszert. Rendszeresíteni kell ezt, és azt mondtak, hogy létezik egy másik napi isteni szolgálat, az pedig a szenté. Ugye most már második szenté idejében vagyunk most, másik szentély eleje, létezik egy napi szolgálat az Istennek, az ima, akkor az áldozás, akkor az ima úgy legyen, mint az áldozásnak a párhuzama. Szinte ahányszor van közösségi áldozat, rendszeres közösségi áldozat, ugyanitt legyen rendszeres ima is. Ugye a rendszeres közösségi áldozat naponta, nem szombaton és ünnepnapon, az 3. Mert ugyan előírva, hogy ezt a 122. oldalon olvasok ezt a fejezet, 4 Mózes 28. fejezetből van idézve, hogy van az állandó áldozat, ami reggel is és délután is. Ennek a párhuzama a Sacharit a reggeli ima, és a Mincha a délutáni ima. Igen ám, de van még egy harmadik szolgálatot a Szentében, az esti. Az esti az főleg abból áll, hogy sokszor kicsit elhúzódott, és nem sikerült mindent az oltárra elhelyezni, hogy kell, csak ez még esti órákban folyt, illetve elégetett magát este. Erre jött a harmadik ima, az esti ima. És mivel ez csak egy elhúzódott ima, elhúzódott áldozat, szintén ez nem előírás, mert előírás csak kettőről szól, ez az eredetileg az esti ima nem volt kötelező. Az esti ima volt egy ilyen ajánlat ima, de nem kötelező, de erre már a Talmud is mondja, és Maimonides is mondja, hogy utána a zsidók magukra vették ezt kötelező jellegű. Ami azt jelenti, két ok miatt hoztak létre ezt a napi három imát. Először az, mert már volt egy olyan szokás, sok magánembernek legalább, Dávid király, Dániel és másoknak, hogy napi három ima, és aztán azt mondtak, ó, kapcsoljuk ezt össze az áldozat. Azt mondja, ez legyen az áldozatnak a párhuzama. Ha ez lett az áldozatnak a párhuzama, akkor szombaton lett egy negyedik ima. De szombaton van a muszaf áldozat. Muszaf azt jelenti plusz, kiegészít. Hogy szombat tiszteletére, és ez ünnep tisztelet plusz áldozat, akkor szombatra mi is mondjuk egy plusz imát, a muszaf imát. És akkor Jom Kipurkor pedig még több áldozat van, akkor Jom Kipurkor van a néla ima, a záró ima, és 5 ima van azon a napon. És ez mind így látszik az ima, az áldozásnak a párhuzam, napi 3, szombat is jön a napi 4, és Jom Kipurkor 5. Ezeket az imákat már kötelezővé tettek, már nem lehet kevésebb. Ez a minimum. Ha az ember akar többet mondani, akarja még megtartani ez a spontán része az imának, mondhat többet is, esetleg még ismételheti ezt az imát is. Mondjuk mondhatja az Amidát többször, igen ám, de így szó szerint csak ismétem az Amidát, annak nincs értelme, mert ez a szöveg már elhangzott. Ha úgy érzi, akkor lehet ezt mondani, de kiegészíteni ezt. Akkor benne legyen ez a spontán része. Az lehet. Szó szerint csak ezt ismételni, azt nem lehet. Közösségben nem lehet egy plusz imát beiktatni, mert nincsenek, a szentélyben sincsenek kiegészítő. Csak így, spontán áldozat a szentének. Magánember hozott áldozat a szentében, egy felajánlás. A közösség nem, és a közösség nem tudott plusz imát elmondani. Most, ez körülbelül mondja Maimonides, meg egy pár gondolat még ki kell egészíteni ehhez. Ugye a nagy gyülekezet férfiai voltak azok, akik a Bibliát is összegyűjtöttek. Ugye úgy nevezett, amit szoktak mondani, a kanonizálás. Ők nagyon ragaszkodtak ahhoz, ami addig is volt, hogy a Biblia ugye le van írva, és megvannak a Biblia könyvei, de a szóbeli tan az ne legyen leírva. Ugye ez mindig is így volt Mózes ideje óta, hogy a szóbeli tan az szóban hangzik el. Ugye ennek az egyik magyarázata az, hogy ha a zsidóság valójában egy élő dolog, és folyamatosság van, a szülő tanítja a gyerek mindenképpen tanulja a szülőtől, illetve tanházban, jösivában, akkor a élő dolgokat, élő hagyományt nem kell leírni. Akkor kell leírni, akkor azt mondani, jaj, kihalásba megy a dolog, akkor gyorsan le kell írni. Ugye amikor élő van, akkor ezt nem kell leírni, nem kell megörökíteni, mert az élő ember az a legjobb megörökítés. Ugye egyszer jöttek hozzám, rögtön miután ide jöttem, mert még 90-ben volt, jött hozzám egy ilyen nagy színész, zsidó, azt mondja, hú, egy nagy projektre készül, megörökíteni az a nagy szép világ, ami volt itt valamikor, és már nincs, elpusztult a halakoszban. Azt mondja, főleg tőlem kéri a segítsek, szerezek pénzt az ortodox világnak a megörökítése, ami elpusztult, és nincs. Mondom, itt van egy kis félreértés. a hagyományos vallásos ortodoxusnak az nem pusztult el. Igen, rengeteg sok ember, rengeteg sok zsidó elpusztult, de a zsidóság tovább is maradt, még a magyar zsidóság is tovább él, akár Izraelben, Neighborhoodban, Londonban, Ausztráliában. Én felnőttem a pápai sinagógán is, pontosan nem ismerem minden szakást, minden a New Yorki pápai zsidóságot. Ugyanaz, mint ami itt volt, csak elment pápáról is elközben New Yorkban. Hát nem pusztult el. Tehát szerintem megörökíteni kell az, ami már nincs. De, és erre azt mondták, akkor írásban nincs semmi. Azt mondtam, amikor ők ezt a rendeletet hoztak, az imáról szóló rendeletet, ilyen legyen, olyan, írásban nem lett megörökítve ebből semmi. Ezért nincs is meg, nem is tudunk pontosan mondani, hogy ők hogy fogalmaztak meg ezeket a dolgokat, mert az nem maradt írásban. Nekünk azzal kell dolgozni, ami megmaradt a részünkre, ami visszavezethető. Egy dolog biztos, hogy az ima szerkezetet ők adtak. És érdekes dolog az is, hogy általában, ahogy mondtam, 3, 4 és 5 ima, de Rosh Hashanakkal új évkor van 6 ima. Mert a Muszafban van az úgynevezett, a sófár kapcsán van a királyságról szóló áldás, az emlékezés, hogy az Isten emlékszik ránk, és a sófáról szól áldás. Ami azt jelenti, a Rosh Hashana újévi Muszaf az 6 áldás. És még érdekesebb, hogy van olyan is, ez a Talmudban meg van említve, amikor mondjuk Izraelben szárazság van. Szóval nincs eső. És akkor ez egy halálítélet. És akkor van egy ilyen nagy közösségi bőr, és ahhoz hazatettek még a rendes hétköznapi imához, ami 18 áldásban áll, hazatettek még 6-ot. Ami azt jelenti, ritkán, de van ilyesmi, ami 24 áldásban álló ima. Ezen kívül ez most a hivatalos ima rész. Ugyanígy az Ancsek Nesetek Dola, a nagy gyülekezet férfi, ők megfogalmaztak az áldásokat is. Az áldás azt jelenti a kidús, amit péntek este mondjuk elfogadjuk a szombatot. A Havdala az, amit szombat este mondjuk a búcsú szöveg a szombaton. A Peszachi Hagada az is ebből az időből van. Mi a legjobb bizonyítéka erre, ebből az időből van? Mert ha megnézzünk a Hagadát, erre azt fogunk látni, ez még arra készült, van szentély, van Peszachi áldozat. Ez abban az időben volt, amikor még volt szentély, nem később. Később ki van egészítve arami nyelven, vagy más, hogy amikor nincs szentély. Az eredeti Máni Stánon 4 kérdésben is az is van benne. Az egyik kérdés az, miért egész évben eszünk a húst, vagy vagy tüzensülve, vagy főzve, vagy ív, vagy úgy, ma este pedig csak tüzensülve, ahogy a Peszachi áldozat kell. Ez utána ki lett cserélve arra a szövegre, hogy miért kell támaszkodva enni. De mindenképpen a Hagadá ebből a részből, ebből az időből van. Az áldások, amit most, ma reggel mondtunk, a reggelihez, az is ebből az időből van. A mitzvákra szóló áldás, tfilin, és ezek a dolgok, mind ebből a korból származik. Ez mondok a második szentély ideje alatt folyt. Ugye amikor azt mondjuk Ezra volt az első a vezetőjének a 120-nak, ez nem jelenti azt, hogy egy időben volt ez a 120. Simon például, az igazságos Simon, az egy jó pár száz évvel élt később, mint az Ezra. Mi azt jelenti, ez egy ilyen nagy gyülekezet férfi, hogy ez egy folyamat. A szentély lerombolása után, hát amikor a szentély elpusztult, és a szentély volt addig a zsidóság központja, ugye ez az, ami hiányzott Babiloniában, amikor első szentély elpusztult, akkor helyette az ima és a zsinagóga az lett a zsidóság központja. A Talmud úgy nevezi ezt Beit Mikdash Ma'ad, a kis szentély. Ugye a nagy szentély az a jeruzsálemi szentély, a kis szentély az a zsinagóga, az imaház. Az ima még jobban lett itt rendszeresítve. Ugye abban az időben a másik Szent Elerombolása után ismerünk, hogy Jávnéba költözött a Sanhedrin, szintén már nem Jeruzsálemben, már nem a Szentébe volt a Sanhedrin, ami sajnos elpusztult, hanem Jávnéba volt, és ők mindenféle rendeletek is hoztak. Pont azt akartak elkerülni, ami a Babiloniában történt, az zsidóság nem menjen szét. Szóval meg kellett szervezni a zsidóságot, ezt az átmeneti időszak, ami sajnos 2000 évig tart már, amikor szentély nélkül és egy szellemi központ nélkül működik a zsidóság. És erről különböző rendeletek hoztak létre, és ők azok is, akik megszervezték a zsidóságot, és különböző szokások és véleményeket ők döntöttek, hogy melyik a helyes. Például a híres vita a Talmudban a Sámai iskolája és Hillel iskolája között, akkor ők döntöttek, hogy most Hillel után megyünk. Azt jelenti, ők rendszeresítettek sok mindent, hogy kevésebb, nem helyes ez a szó széthúzás, mert ez nem egy ilyen széthúzás volt, nem egy ellenségeskedés volt, hanem itt más értelmezés a törvénynek. Mindenképpen sokkal akkor működik igazán jól a zsidóság, amikor egységes, a legfontosabb dolgokban egységes vélemény van. Ezek mind szerveztek ők. Ők az imához is nyúltak természetesen. Például ők azt mondtak, ugye, mikor van ez? Második szentély lerombolt polgári időszámításban, 70-ben. Akkor sok mindenre volt szükség, és erre ők azt mondták, huha, kellett 19. áldás. Ugye már korábban elődjünk már megfogalmaztak a 18 áldásban, mert a legfontosabb dolgok beírtak, de van még egy nagyon fontos dolog, ez pedig a 63. oldalon a besugók és gonosztevők ellen. Most itt egy kicsit a szövegből nem derül ki, de ugye mi volt akkor 70-ben nagyon égő probléma, hogy olyan szekták jöttek létre, amin veszélyeztették a zsidóságot. És elsősorban, ami az elején egy kicsit nem volt egyértelmű, voltak, hogy itt meg ezek az ókeresztények, vagy az első keresztények?
Őskeresztények.
Ugye őskeresztények azok zsidók voltak, de behozták egy idegen hitelveket hoztak be a zsidóságban. És ekkor azt mondta, hogy egyértelműen kell egy 19. áldás, és akkor talán arról beszél, azt mondta, hogy jaj, ki van az, aki ma tudna ezt a szöveget megírni. Mert ez nem kell az, csak az valaki, aki szépen tud írni. Itt valaki kell, aki tényleg egy különleges szent ember, aki tud írni egy olyan szöveget, ami ezzel is ezer évre lesz használva. Ugye innentől kezdve két dolog volt. Először a szekták, az idegen hitelvek, illetve a besúgók. Besúgók, akkor a pezben lerombolt a szentély. Lerombolt a zsidóság autonómiája, akkor megint egy óriási veszély volt a besúgók, akik együttműködnek az ellenséggel, aki akar elnyomni a zsidóságot. Erről szól a 19. áldás, és akkor a Sanhedrin ezt beiktatta az imában. Egy kicsivel később még jobban kellett az imát egy kicsit kiegészíteni, ugye, mert 135-ben volt egy nagy felkelés a zsidók között, a Bar Kokhbai felkelés. 135-ben. Mert addig a zsidók abban reménykedtek, ugye, nem véletlen, 70-ben volt a szentély lerombolása, hány évvel később van a 135? 65. Ugye, azt mondja, hogy közel a 70-hez. Az első szentély lerombolása, a babiloniai fogság meddig tartott? 70. Ami azt jelenti, azt mondták a zsidók, jó, leromolt a második szentély, de ez csak egy ideglenes dolog. Nem kell még teljesen át. Ez egy nagyon ideglenes állapot, és Bárkóval tényleg 3,5 éven keresztül nagyon erősen, nagy sikerrel járt. Izraelnek egy része az ő fennhatósága alatt volt. És vannak is, találtak is ilyen ásatások, sajnos Izraelben ilyen pénzek. A Bárkóvai királyság első évének, második évének, harmadik évének, és azt mondták, jó, még egy kicsit, és vége lett itt a római uralkodásnak, legalább Izraelben. És az elején tényleg a rómaik nem tudtak vele mit csinálni. De aztán levertek ezt. Amíg ezt levertek, akkor azt mondtak a zsidók, a zsidó vezetők, hogy húha, leheted, ez nem 70 évig fog tartani, hanem ki tudja, hogy több is. És ekkor az imát egy kicsit átalakítottak arra is, hogy szó legyen a Jeruzsálem újraépítésére, Cion újraépítésére, a Szentély újraépítésére. Mert ezek most a legfontosabb dolgok. Ameddig csak ideglenes dolog voltak, azt mondtam, jó, ez tége lett nagyon gyorsan. Ki tudja, lehet, hogy hosszú. És hát sajnos nem még 100 évig tartott, de még mindig tartna, 2000 év a később. A talmudi időben még további bekezdések kerültek bele az imakönyvben. Azzal lehet őket ráismerni, hogy bibliai, illetve misnai héberrel vannak ezek megírva. Például egy nagyon szép szöveg a szombati imának, az a Sámuel imájában, ugye ez a Magyarország az imakönyv, 211-es oldala. A Nismat Kohány minden előlény lelke áldja a nevedet. Szóval ez a Nismat, 211-es oldala, ez ebből a korból származik. Ez bibliai, illetve misnai héber. Ugye a misnai héber egy kicsit eltér a bibliai hébertől. Nem úgy, hogy elévült a bibliai héber. A bibliai héber még a mai napig se évült el. Érthető még. Egy picit másképpen a nyelvtan, új szavak is jöttek hozzá. Szóval ebből lehet ezt ráismerni. A gyönyörű szép újévi Amida, ami szintén ebben a könyvben található a 369. oldal végétől, az egy ilyen 2-3 oldalon keresztül, az szintén a babiloniai talmudi bölcsek szövege. Minden Amida végén, ez a fejezetünk, az Amida a 69. oldalon, Istenem, óvd meg nyelvemet, az ebből a korból származik. Mi, ami igazán jellemző erre, hogy egyszerű, szép a nyelvezete, mint költömény, nincs igazán igazi formája, ami azt jelenti, nem rímel itt a szöveg, vagy arra se, hogy ilyen azonos ritmus legyen itt a szövegnek. Ezek a dolgok nincs benne. Ez egy ilyen belső költemény, mondom, ezek a formai, forma nélkül. Ez egy gyönyörű, szép, egyszerű szöveg, de nincs neki külső formája. Ebben az időben bevettek az imakönyvben sok zsoltár fejezetet is. Dávid királynak a zsoltára elég sok belőle bekerült az imakönyvben. Például a 37. oldaltól 43. oldalig az első is az a fejezetet ma énekeltük is. Énekeltünk az Ásrét a 37. oldalon, és énekeltünk a Halleluja, Halleluja Kacsa 43. oldalon, az is. Ez mind zsoltár fejezet. Sőt, a zsoltár végén. 145. zsoltártól 150-ig. Ez mind ekkor került be az imakönyvbe. Sőt, ez az Ásré, erről szó van a 37. oldal alján a lábjegyzetbe. Az Ásrét úgy iktatták be a bölcsek az imakönyvben, hogy naponta háromszor hangzik el. Minimum háromszor. Itt a reggeli imában. Aztán még az Amida után megint elmondjuk az Ásrét, ez pedig a 87. oldalon. És ugyanez az Ásré, az a Minchánál is van, a 124. oldalon. Az egy nagyon különleges szöveg, és ez került bele az imakönyvbe. Ugye ebből a 145-től 150-ig zsoltár, ez lett a Pszukei de Zimrai rész az imának. Pszukei de Zimra dalos versek. Ez igazán bevezet minket ebbe az ima hangulatában. Gyönyörű, szép isteni dicséretről van szó, és azt mondtam előbb, elsősorban ránk hat ez a szöveg, Isten nem kell dicsérni, neki nincs szükség erre, de ránk hat. Elvisz minket egy magasabb szintre a létrán. A talmudi korszak végén, az körülbelül mondjuk egy nagyon ilyen kékerekített szám, az mondjuk 500-ba, akkor kezdődik a Pajtanim korszak. Pajtanim azt jelenti, hogy nagyon sok költő, versíró volt, akik írtak mindenféle szövegeket, és ennek egy része megmaradt az imakönyvben a mai napig. Ugye az első, a legrégebbi költemények és versek az Dávid királyé, ennek egy része még a szentében is szoktak. Már a szentében szoktak az énekelni a leviták, és ez minden nap meg is említünk az imakönyvben, a 93. oldalon. Ma van a hét első napja, melyen a leviták a szentében ezt szoktak mondani, pontosabban énekelni, és akkor ott van a 24. zsoltár. Ma van a hét második napja, és a 48-as zsoltár hangzott el. A harmadik napon 82-es zsoltár. És a Talmud elmondja, hogy ez a zsoltár fejezet mindegyik kapcsolódik a teremtés bizonyos napjához. Minden zsoltár fejezetben épp valamelyik napon mondom, az alkalmilag kapcsolódik a teremtés az a bizonyos napjához. Ezen kívül más szöveg is kerültek bele. Például a Sma előtti rész 50-től 52-ig az szintén olyan rész, ami ebből a korszakban való. És ahogy mondtam előbb, hogy ennek még ilyen ritmusa, rímelése nincs. Az egyetlen dolog, ami már van ekkor, az a szövegnek egy része az Alefbét, ABC sorrendben. Már az Ashrei, ami Dávid király írt, az is már a mondatok, minden mondat elején, ez a következő Alefbét. Ugye a legtöbb imakönyv nem úgy szedi a szöveget, hogy érezhető legyen az Alefbét, és ezért, gyerekek voltunk a Heiderben, mert először hangzott el, mondtuk, hogy nem létezik, minden nap mondok Ashrét, és erre nem figyeltünk rá. És a tanár megmutatta, hogy tessék csak nézni, hogy és ez megvan. És tényleg hirtelen megvan. Ma már van olyan modernebb imakönyv, ami már így szedi, hogy minden mondat eleje, új sor, és rögtön látszik, hogy ilyen, hogy van az Alefbét. Itt a Sma áldásában is, a közepén, 50. oldal középen van egy szöveg, de nem mondatok, hanem szavak, ami egymás után áll Alefbét sorrendben. Kél, Baruch, Zodea, Alefbét, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Chetet, és végig az egész. Szerintem ez a legrégebbi forma a zsidó verseknek, valamilyen rend, és nem csak ilyen spontán szöveg, az Alefbét. ABC sorrend. Ez ebből a korszakban már megvolt. Semmi más, csatom végelet. Fejtázik úr, és az a folyik a szöveg tovább. Bizonyos része az Alefbét sorrendben. Mi a, hogy hívnak a újévi imakönyvben és a Jom Kippur imakönyvben próbáltunk ezeket a dolgokra figyelni. Nem úgy, hogy mindegyik új sor, hanem egy vastag betű, hogy kiemeltünk ezeket. Mivel más formája nem volt a szövegnek, ezért nem is maradt meg ennek a nagyobb részének, hogy ki a költője ennek. Név szerint nem maradt meg, ezek névtelenek a legtöbbnek. A 4. századnál már kezdődik egy kicsit az Alefbét. A 4. századnál egy kicsit már az Alefbéten kívül egy kicsit a rímelés is, és már az akrosztikon már jelentkezik. Mi az akrosztikon? Az akrosztikon, hogy vagy mondatok egymás alatt, vagy bekezdések egymás alatt, ami a költő nevebe van építve. Mondjuk, ha Simon, akkor az első bekezdés az Sinnel kezdődik, a második bekezdés Memmel, Ájénnal, Bával, Nunnal. És akkor itt hirtelen már meg lehet tudni, hogy ki a szerző ennek a költeménynek. Valamikor vannak olyanok, hogy korábban nem vettek észre, hol volt az akrosztikon beépítve, és aztán észrevették, akkor hirtelen lett neve ennek a a költeménynek. Idővel, ahogy mondtam, ez lényegében egy ilyen spontán szép szöveg, felemelkedő szöveg. Idővel bővültek ezek a költemények, milyen tartalommal, hogy bele építve, nagyon-nagyon érdekesen be volt építve agadikus részek, érdekes utalások a Midrásból, érdekes bibliai történetek, csak a Midrásban vannak említve. Például Ábrahámról van szó, akkor van egy utalás arra, hogy Ábrahám ez is ezt csinált, vagy az az ősünk, aki tűzbe beledobva, az embereknek van egy kis tudása, rögtön tudja, Ábrahám, aki tűzbe beledobva, vagy az, aki felett, aki majdnem felett áldozva, és áldozás örömet fogadta volna. Szóval itt be van építve utalás, valamikor nagyon-nagyon szépen be van rétve, el van rétve, és a kommentátoroknak sok munka van felfedezni, melyik midrásra utal ez. Hogy valamikor nincs is meg nekünk könyvben az a midrás, amiből ő merített. Ugye olyan régi ez, vannak olyan midrások, ami a úgynevezett kairói ganizában 100-120 évvel ezelőtt került elő, és akkor hirtelen találtunk, ez az, amire utal itt a költő, ez az, amire utal ott a költő. Azt mondja, ez nagyon-nagyon szép szövegek. De ami jellemző már ebben a korszakban, a talmudi korszak utáni 5. század után, hogy nagyon ezek a, hogy hívnak ezt a licencia, nem, amit a költői szabadsága, neki szabad használni a szavakat is, ahogy akarja. Ami azt jelenti, hogy a költőnek nem mindig kötelező a nyelvtant olyan fontosan használni, lemaradhat. A költői szabadság azt jelenti, hogy mit tudom, egy fél szó valamikor lemaradhat, és egy kicsit csavarhatja a szövegeket, hogy valamikor, például ezek a költőkről van szó, új szavakat találta ki. Azt jelenti, a gyök megvolt, és új szavakat, új fordulatokat a nyelvtanban találta ki. És ebben nagyon sok van, azt jelenti, minden ilyen költömény forrás, ma amikor fel kellett újítani, és kikeresni még nagyobb szókincse a Hébernek, ezekből nagyon sokat lehetett meríteni. Valamikor olyan nehéz, de természetesen nem lett átvéve, ez maradt ebben a költöményben. De nagyon sok ezek közül ezek szóújítók voltak, és nagyon sok is, ezekből sokat lehetett átvenni. Itt különböző költemények jöttek létre, olyan, ami a dalos versek a Pszukkeid Zimrába belekerül, olyan, ami belekerül a Smá előtti részben, olyan sem, ami belekerül az Amidában, az Amida ismétlésében, ami belekerül. Én különböző rész az imában belekerül. Ezt nagyon lehet észrevenni nagy ünnepekkor, hogy az előimádkozó mondja a szöveget, ő mondja az Amida eredeti szövegét, és különböző helyeken megáll, és a közösség csatlakozik. Ez általában itt költeménynek mondanak, és akkor ő folytatja tovább. Általában ez úgy marad, úgy van beépítve ez a szövegben, hogy teszünk egy amidai áldást, és feldaraboljuk. Elmondjuk az elejét, kiegészítjük egy költeménnyel, és aztán befejezzük az eredeti áldást. Most az is és ezek költemények, különböző költemények, különböző időszakokra. Például nagy ünnepekre egyféle, szombatra egy másik féle, már többi ünnepnek a harmadik féle, ha van egy bár mitzva, akkor egy másik féle, ha van egy esküvő, ha van egy körülmetlés, egy bríz, minden alkalomra más, sőt, abban az időben lehet azt is látni, hogy nem is minden évben új évkor ugyanazt mondtak el, mert a szerző egy újabb költemény írt ez a részhez, akkor a tavalyit félretettek, mondtak az újat. És ezért van több száz olyan, ami a nagy ünnepi imához kapcsolódik, mert ez több szerző és több év. Természetesen nálunk ma már ezek a dolgok nem nagyon vannak, mert nincsenek felválva egyik évben, ez a másik évben. Mert megmaradt, megragadtuk különböző költeményeket, de mindenképpen kéziratokban is még ma találják újak és újak kéziratok, és megjelennek, és valamikor nagyon hosszúak, és valamikor ugyan ennek a szerzőnek van egy pár olyan, ami klasszikus, mindennapi, a mi imakönyvünk benne van, és másik költemény, amit csak ma maradt egy kéziratban, és alig van nyoma ennek a nemzedékek során. Egyik híres költő ebből a korszakból az a Kaliri, Rabbi Eliezer. Hát nagy része az újévi is, a Jom Kippuri imakönyvnek az őtől számol, illetve más részét is az imában. És van olyan is, az egyik közösség ezt válogatta, választotta ki magának, a másik közösség azt is, akkor itt lettek más újévi imakönyvek. Egy közösség csak 10 költemény, a másik közösség 30. Ezért van az is, lehetett látni, hogy sokszor az imában azt mondjuk, hogy most lapozunk át 3-4-5 oldalt. Isten őrizni, nem hagyjuk ki kötelező részt az imának, csak a költöményeket nem mindig mondjuk mi el mindent, szóval ezek mind szakás kérdése. Most, megyünk egy kicsit később a 11. századnál, ott már már lehet észrevenni kétfajta költömény. A költömények még mindig jönnek létre újabb és újabb, de itt már kétfajta költömény jön létre. Az egyik az, ami előbb már mondtam, ezek az erőcisraeli stílusnak a folytatása, egyszerű a szöveg, szóval nem egyszerű, azt jelenti, nincs fenséges, emelkedve a szöveg, mert ebben az időben egy kicsivel kevésebbet játszanak a szavakkal. A szóítok egy kicsit visszafogtuk magukat, egy kicsivel kevésebb dús, gazdag midrási utalásakkal, azt jelenti, amire gondoltak, az én odaírtak, és nem annyira ilyen rétve, berétve, beépítve. Ebből a korszakból egy szinten egy része bekerült az imában, például a híres Rabbeinu Gershom, aki Mainzba, Németföldön élt, és ugye nagyon sokszor a költemény azért kerül be az imakönyvben, mert nagyon különleges a szerző. Valamikor nagyon különleges a költeménye, valamikor nagyon különleges a szerző. És így kerül be az imakönyvben.
Különleges vagy a halála, ami...
Az is. Valamikor az is, ami történt vele, és ettől híres. De Bénuk Ersmi a leghíresebb rabbi volt az ő idejében.
Ezer körül.
Nem, még ezer előtt is.
Üdvözítettem meg a többnőiséget.
Így van. Most ez a stílus uralkodik olasz, francia, német földeken. Ez a stílus. De az iszlám területen az egy teljesen más stílus jött létre, ez pedig babiloniai és az afrikai, Babiloniai, észak-afrikai, spanyol földön, itt egy kicsit egy más stílus. Itt tiszta héber. A költeménynek tiszta héber, és a nyelvtan is helyes, és egy nagyon értető szöveg, és nem úgy, hogy be van építve ilyen érdekes fordulatok a szavaknak. Ebből az időből van az Ibn Ezra, aki nagyon híres költő, aki egyébként nyelvész volt, is volt, Biblia írt kommentár, és más is, de nagyon sok költemények. Júda Lévi, aki nagyon sok költeményt írt. Shlomo Ibn Gabirol, ami itt az imakönyv elején, és tőle származik a 14. oldalon, amit szoktunk énekelni, a Don Olam, az a 11. században él. Shlomo Ibn Gabirol, egyszerű, szép, szép héber nyelven van megírva. 14. század körül vége lett ennek a folyamatnak, ami azt jelenti, hogy az imakönyv már nem bővül tovább, szóval formában öntödött a szöveg. Ami kezdődött, 1000 éven keresztül spontán. Aztán polgári időszámítás előtt 5. századtól a nagy gyülekezet térkei kezdtek ezt rendszeresíteni. Aztán a misnai bölcsök, talmudi bölcsök, gaonikor, és így 14. század ennek vége lett, összeáll az imakönyv, és ez nem egy imakönyv áll össze. Itt már nincs egy szellemi központja a zsidóságnak, És ez egy pár imakönyv állt össze. Most nagyon fontos hangsúlyozni. Alap dolgokban nem nagyon térnek el, ne értsük félre. Alap dolgokban nem térnek el, ahogy mondtam már, a nagy öreges férfi megszokta, hogy néz ki az Amida, és milyen is akarasztan vannak Zsoltár versek, stb. Ezért nagyon sok részben nem tér el. Abban térhet el, hogy milyen költemények válogattak be, és eleve a költemények azok nem kötelező jelögek, csak egy nagy része, hanem ez egy ilyen kiegészítés. És ezért egyik közösség, ez a másik közösség az, illetve amiben már a lényeges részben is valamikor más sorrendben vannak különböző imák, illetve itt egy kicsit a megfogalmazás egy kicsit más. Ugye és itt megint milyen könyv jön létre, mi a héberül az imakönyvnek a neve, a Szidur. Mit jelent a Szidur? Milyen szóval van, mint Széder, rend. Olyan sok van, hogy itt megvan a rend, mi jön elő, mi jön később, mikor kell mit mondani. Ugye hol találkozunk a Széder szóval? Persze este, mert ott is nagy ünnepség, sok mindent kell csinálni, és ott is van egy Széder. Mit kell, mikor csinálni? De a Szidur és a Széder mind a kettőnek ugyanaz van, amikor sok anyag van, amit rendszeresíteni kell, akkor az vagy egy Szidur, vagy egy Széder. És azt kell tudni, hogy még akár 200 évvel ezelőtt még nem alakult ki véglegesen az imakönyv neve, mint Szidur, hanem nagyon sok imakönyv volt Széder Tefilot, az ima rendje. Szintén az még ugyanaz a szó, mint Péter este Széder. Csak aztán utána lett egy ilyen főnév Szidur. Most nézzük meg egy pár imakönyvet gyorsan, és aztán még jövő héten egy picit kiegészítünk ezt a témát, különböző szokások, ami megmaradtak. Ugye most beszéltünk kicsit a háttérről, csövéden kicsit a meglévő szokások, illetve a közösségi és a magánemberi ima. Nézzük meg gyorsan egy pár imakönyv. Most először azt kell tudni, hogy a Szidur, az imakönyv nem tartalmazza minden imát. Van olyan kiadás, ahol van a hétköznapi ima, és a szombat és ünnepi ima külön. Az is van, ez Szidur, a szombat is Szidur. Nekünk magyar nyelvben van a fonetikus imakönyvben, péntek esti Szidur külön. Aztán, mivel sok költemény van új évre és Jom Kippurra, akkor az egy külön Mahzor névvel, Mahzoros ciklus, az évi ciklus. Mahzor névvel jelent meg egy külön könyvben. Van Mahzor, új évi Mahzor, van Jom Kippuri Mahzor, és ott és van nagyon sok helyen, ahol van külön nagy ünnepekre, és szintén külön mágzor a különböző költemények és hasonló dolgok miatt. A legrégebbi imakönyv, ami már írásban van és megmaradt, ez az, amit a kezembe tartom, Széder, Rav Amram Gaon. Gaon, Rav Amram Gaonnak a Széderje, ezt a spanyol barcelonai zsidók fordultak haza, és kértek tőle, hogy írja meg nekik, pontosan mi az ima. Ő Babiloniában volt, Szúra, egyik központi tanháznak a vezetője volt ő, körülbelül 1100 évvel ezelőtt. És akkor ekkor megírta héberül az imákat, és ima törvényekkel együtt kiegészítve. Ez természetesen nem csak a spanyol zsidók másolták és ezt használtak, hanem ugyanígy francia, német és mások ugyanezt használtak. Ez csak először nyomtatása mikor jelent meg? 1865-ben Varsóban. Jelent meg ez először. Ki hiába olyan régen használtak ezt. Kevésebb, mint 100 évvel később a Gaon volt akkor a zsidó név vezetője Babilóniában, a tanház vezetője. Van a... Ezt már Szédernek nevezi. Szidur Rav Szádja Gaon. Rav Szádja Gaonnak a Szidurja. Ez pedig, ő kevésebb, mint 100 évvel később volt a Babilóniában, és ezt ő az imákat és a törvének megírta arabul. Ugye mindig, mikor azt mondjuk arabul, azt jelenti héber vettük el, de arab nyelven. Az ima természetesen az héber, de a törvénynek az arab. Most a akkor miért használom ezt az imakönyvet? Hogy tudom én élvezni ezt az imakönyvet? Természetesen ez két nyelvű és fordítása. Megvan. Ez az arab. Ez az arab, és ez a héber fordítás, ami 70 évvel ezelőtt készült. Mert én az arabot sajnos nem tudok használni. Imakönyvek mikor jelentek meg? Ugye Rav Amram Gaon ez az imakönyv alapja. Az első olasz zsidók imakönyve megjelent Soncinóba 1486-ban. Ugye mivel ez olasz terület volt, akkor az olasz imakönyv jelent meg, az olasz zsidók szokása. Az első Askenaz imakönyv megjelent Prágában két kötetben. Prágában jelent meg először két kötetben, 1513-ban és 16-ban. Az első Szefárd imakönyvben Velencében jelent meg 1524-ben. Ezek a különböző szokások, és erről a különböző szokások, Askenaz, Szefárd, kabbalisztikus szokások, kicsit a háttérenek, illetve olyan szokások, ami már voltak még egy pár az évvel ezelőtt is megszűntek, erről beszélünk még a jövő héten, és utána már tudunk már nekiállni maga az imakönyvhez. Közben lassan-lassan mászunk felfele a létre. És az ember mászik folyamatosan, akármilyen hosszú, és milyen sok lépcsőből áll, az ember valamikor csak eljut. Köszönöm szépen. Köszönöm.